váratlanul azt kezdeményezni a Fidesz, ehhez egyébként a parlament 4/5-ös felhatalmazására is szüksége lesz, hogy módosítsák az alapítványok és más civil szervezetek, illetve a KFT-k, ez most már nem is egyértelmű, kötelezettségére vonatkozó törvényt, ugye a polgári törvénykönyv módosításával együtt a 2016. március 15-ig ezeknek a szervezeteknek az alapító okiratukban szinkronizálni vagy harmonizálni kell a polgári törvénykönyv változását, tehát az alapító okiratot kell módosítani. Mint kiderült, a több tízezer szervezetből, ha jól figyeltem, akkor a több mint 60 000 szervezetből még 50 000 szervezet sehogy sem áll, ami hát feltűnt a Fidesznek is, hogy így azért a magyar civil társadalom úgy, ahogy van, bedőlne. Ezért módosítanak ezt a szabályt. Az eredeti elképzelés szerint arról szerettem volna beszélni dr. Melicher Csillával, ügyvéddel, aki ilyen kérdésekkel foglalkozik, hogy akkor hogyan látja, hogyan állnak, de hát így most akkor elképzelhetőnek látja-e, hogy 15-ig megszületik ez a szabály, vagy mekkora baj keletkezik akkor, hogyha ezek a szervezetek március 15-ig nem csinálják meg azt, ami egyébként kötelező lenne. Kezdi Csokkolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Igen, ahogy mondta ön is, a február 19-i tájékoztatás szerint, amit az Országos Bírósági Hivatal adott ki, körülbelül a 65%-a a civil szervezeteknek nem hajtotta végre ezt a szükséges módosítást, és pontosan ezért nagyon jó lenne, hogyha a Fidesz el tudná legalább egy évvel tolni ezt a határidőt, ugyanis elég komoly jogkövetkezményekkel jár az, hogyha a civil szervezetek elmulasztják ezt a határidőt.
Mondjon egy-két példát.
Igen. Általánosságban igaz az, alapítványokra és egyesületekről beszélünk most, hogyha ezeknek a létesítő okirata 2016. március 15-e után nem felel meg az új PTK-nak, akkor ők törvénysértően működnek, és az ügyészség törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet. Szerencsére ez egy több lépcsős modell, tehát a fokozatosság elvét be kell tartani a jogszabály alapján is, és ha az ügyészség nem jár sikerrel itt a törvényes működés helyreállítása tekintetében, akkor mehet a bírósághoz. A bíróság tűz egy határidőt, amivel felhívja a legfelső szervet a törvényes működés helyreállítására, és ha ez is eredménytelenül telt el, akkor ezt a törvénysértően működő alapítványt megszünteti a bíróság, és ekkor törli a nyilvántartásból.
Igen, én ha jól figyeltem, akkor három lépést mondott, akkor vegyük az elsőt.
Van.
Az ügyészség azt mondja, hogy hát akkor itt helyre kell állítani a törvényes működést. Ennek van valami határideje, vagy hát akkor végül is keletkezik az ügyészségi eljárással egyfajta mentesség, mert felszólítja az ügyészség, hogy de hát akkor itt például be kell, ugye most akkor nem röviden ismétlem, a polgári törvénykönyvvel harmonizálni kell az alapító okiratot, és hát akkor ottan hónapokat nyerhetnek az alapítványok.
Így van, és hogyha első körben eleget tesznek, akkor lényegében ez az eljárás meg is tűnik, és hát egy ügyészségi felszólítás azért azt gondolom, hogy minden alapítvány és egyesület már lépni szokott.
Hát igen, azt illik komolyan venni.
Így van. Tehát,
de nem egyből a felszámolást indítják el, hanem ha jól értem, amit ön mond, akkor a törvényes működés helyreállítására szólítanak föl, ami időnyerés lehet, de egyben, és akkor lehet, hogy én hát nem vagyok akkora bizalommal megáldva, mint egyébként kellene így az alapítványi életben, vagy térben, hogy elkezdődhet a játék azokkal, akár az ügyészség elkezdheti a játékot, hogy akik nem szimpatikusak, azokat egy kicsit jobban megszorongatja. Vagy ilyen lehetőség
hát,
nincs.
Itt igazából a határidővel lehetne szorongatni, de nehezen elképzelhetőnek tartom ezt, hogy illetszerűen rövid határidőt tűzön az ügyészség. Tehát a jogszabályok azért az ügyészséget is kötik ilyen értelemben.
És ne mentsük föl az alapítványok tulajdonosait, alapítóit, tehát itt volt, ha jól emlékszem, akkor itt több mint másfél év volt ennek az egésznek a lezongorázására.
Egész pontosan 2014. március 15-én lépett hatályba az útépítés, és majdnem így van, tehát már 15-én, most 15-én a két év telik le. Tehát volt bőven idő a módosítások végrehajtására. Igen. Azt még, hagyd mondjam el, talán fontos gyakorlati információ azoknak, akik még a módosítás előtt állnak, hogy nem elég az alapítóknak aláírni az egységes szerkezetbe foglalt, tehát a módosításokat is tartalmaz alapító kiratot, hanem ezt be is kell nyújtani március 15-ig egy változásbejegyzési kérelem formájába az illetékes törvényszéknek, és ehhez csatolniuk kell a módosított alapító kiratot.
Igen, ez egy óriási különbség ahhoz képest, hogy az alapítványok így eddig lényegében saját maguk alapítók határozhattak, és akkor úgy működhettek. Most ezt ugyanúgy jóvá kell hagyni szinte, mint ahogy amikor az alapításkor be kellett nyújtani ezt a papírt a bírósághoz. Tehát nulláról indulnak, azért azt is megnézném, hogy ezt a 60 ezer alapítványt, hogy most már akkor csak 53 ezret, amelyik hátralékban van, ezt így mennyi idő alatt dolgozza fel a bíróság, de ez már nem az én gondom. Van itt valami, amire eddig senki nem hívta fel a figyelmet, csak hogyha nem szakította meg a gondolatmenetét, akkor vetném föl, hogy de minthogyha ez a KFT-kre is érvényes lenne, és hogy súlyosabbak a következmények, és mintha Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke nem említette volna, hogy a KFT-kre is ez a kedvezmény, vagy az idő kiterjesztése, a határidő eltolása az a kezdeményezései között szerepelne. Erről mit tud?
Én is a sajtóból értesültem csak erről, és én is úgy tudom, hogy a civil szervezeteket érinteni ez a módosítási javaslat. Valóban itt egyébként van különbség a jogkövetkezmények között, mert ugyan a KFT-k és az RT-k, mert hogy őket is érinti a módosítási kötelezettség, az ő esetükben a bíróság az, aki a törvényességi felügyeleti eljárást megindíthatja, de ott már egy jelentősebb összegű bírsággal is számolhatnak a gazdasági társaságok, ha nem tesznek eleget ennek a kötelezettségnek, míg az alapítványok és egyesületek esetén, ha elmulasztják a létesítőkirat módosítását, akkor a bírság jogkövetkezményét ez nem vonja maga után. Ezt lehet is egyébként olvasni a fővárosi törvényszéknek február 17-én kiadott közleményében. Tehát
Az az elég nagy különbség, a büntetés az mindig hatásos szokott lenni. Mekkora itt ez a jelentős büntetés, amiről ön beszél? Ez a forgalomhoz kötött, vagy valami máshoz?
Nem, jogszabályban meghatározott, tehát a cigeljárásról szóló törvény szabályozza ennek a mértékét, ha jól emlékszem, 10 millió forintig terjedhet a gazdasági társaságoknál a büntetés mértéke, de ez egy túl ik határ, és...
De nem nullától indul.
Nem nullától indul, de attól függ, hogy mekkora a jogsértés súlya, tehát ebben is eltéréseket lehet olvasni bírósági közleményekben, hogy ez most diszkrecionális, tehát mérlegelési joga a bíróságnak, vagy kötelezően kiszabható. A múltbeli gyakorlatból az a tapasztalat, hogy azért nem szoktak élni az ilyen változásbejegyzésre megszabott határidő csúszása esetén a bíróságok a bírságolás lehetőségével. De meglátjuk, hogy itt mi lesz a helyzet.
De egyébként úgy beszélgetünk, mintha ez olyan könnyen megoldható lenne, tehát most a KFT-ket értjük, ott kapaszkodjon mindenki, meg a részvénytársaságok is, meg mindenfajta alkalmazás, hogy ha meg akarják úszni a büntetést, akkor szedjék össze magukat, ott egyszerűbb a helyzet, mert ott nagyon ritkán fordul elő, hogy az alapítók eltűnnek meg, tehát olyan bonyolult, az alapítványoknál ez sokkal bonyolultabb szerintem. De... Most mi úgy beszélünk erről, mintha nem lenne olyan kétségbejtő helyzet, nem biztos, hogy összejön a 4/5 a parlamentben, és egyáltalán nem biztos, hogy március 15-ig, ami ugye itt van az orrunk előtt, módosítani tudják a törvényeket. Ön hogy látja? Vagy ön nem aggódik?
Én ketté választanám, hogy a KFT esetén, hogy ez a sok KFT az 500 ezerről 3 millióra megemeljük a törzsőkét történettel szenved, hogy hogyan teremtsen ennek a forrását, de itt is azért megvan a lehetőség például egy új pénzbeli hozzáállás befizetésénél, halasztott határidőkre, tehát itt el lehet tolni a befizetési határidőt több évre is. Alapítványnál viszont, ahogy ön is említette, ott a nehezen felelhető vagy passzív alapítókkal lehet inkább a gond. Most itt passzív alapítónak értem azt, aki már nem kíván foglalkozni mondjuk az alapítvány ügyeivel. És hát mind az alapítók iránt módosítását, mind pedig ezt a változás bejegyzést az alapítóknak kell megtenniük. Tehát ha ilyen alapítói körről van szó, akik nehezen elérhetők, vagy...
Hát, hogy csak egy nehezen elérhető, akkor már meg vannak lőve.
Akkor már meg vannak lőve, és akkor azt gondolom, hogy érdemes igazolható módon, tehát mondjuk téltivevényes levél kiküldésével, akár e-mailekkel, bár azt még az írásbeliségként nem fogadja el teljesen a bírói gyakorlat, tehát valamilyen igazolható formában a bíróságnak bejelenteni azt, hogy mondjuk a kuratórium minden megtett azért, hogy az alapítót felelje, vagy a többi alapító megtette ezt. Ha van esetleg olyan, mert a régi PTK is módot adott erre, hogy alapító joggyakorlásra kijelöljön valakit az alapító, akkor pedig nyilvánvalóan őt kell megkeresni.
De a kérdésem lényege az volt, hogy azért ön azt tanácsolja, hogy ne helyezzék kényelembe magukat azok 53 eszren, ezért ez hihetetlenül hangzik, akik még nem léptek semmit, vagy éppen ott vannak a kapuban, mert egyáltalán nem biztos, hogy a parlamentben megszületik a felmentés. Dr. Melicher Csillának, ügyvédnek köszönöm szépen, hogy segített nekünk ezeket a dolgokat egy kicsit kitisztázni. Kezdj csokkolom.
Nem, én is a lehetőséget. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.